Köszönöm szépen, jó Isten áldjon meg benneteket. Elenát látom. Elena, ne menj ki, légy szíves. Szia, Elena. Gyere ide. Mert hogy úgy látom, hogy te vagy az egyetlen gyerek itt most. Szia, előre jönnél apával, hogy akkor lássál te is engem, mert én látlak téged. Jaj, de bátor ez az Elena. Szia! Egy pici történetet hagy meséljek el neked. Olyan érdekes dolog van a Bibliában, hogy én ezt nem hagyhatom ki, hogy ezt el ne mondjam neked, jó? Elena! Ha
ide légy szíves, hogy nézzem, te mekkora vagy? Idáig érsz, jaj! Én sokkal magasabb vagyok nálad, ugye? Mert pici lány vagy, és ha megnősz, mekkora leszel? Milyen nem leszel? Olyan, mint anya? Igen. Jó. Ne aggódjál, nem kérdezek többet, csak...
Szóval, olyan érdekes, hogy gondolnád-e, hogy az ilyen pici gyerekek is nagyon fontosak a Jóistennek, sőt, sokszor a Jóisten olyan dolgokat tett pici gyerekekkel, amit felnőttekkel nem tudott megtenni. Ugye, mert azt szokták, nem tudom, te hogyan érzed magad, de sokszor a pici gyerekekre nem figyelnek. Így van? Így van? Mert pici vagy, és az emberek átnéznek fölötted. Ugye, sokszor így van, hogy mi felnőttek nem látjuk a gyerek szemével magunkat. Azért is hajoltam le most oda hozzá, mert ő nyilván bennünket óriásoknak lát, és sokszor azt látjuk, hogy vagy azt érzékel, hogy nem figyelünk rájuk, ugye? Te is biztos találkoztál már ezzel, hogy hát csak úgy felnőttek elmennek melletted, vagy hányszor van én is igyekszem figyelni, hogy bejövök a gyülekezetbe, akkor köszönök apunak, anyunak, ja igen, és itt van még az Elena is, igaz? Tehát, hogy téged is észre kell venni, mert pici vagy, de azért itt vagy, igaz? Szóval ez egy fontos dolog. És képzeljétek el, hogy Jézus észrevette a gyerekeket. A 8. Zsoltárban van egy nagyon érdekes gondolat, azt mondja, a csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt. Ami azt jelenti, hogy Jézusnak sokszor pont ilyen pici gyerek segített, mint amilyen te vagy. Felnőttek nem segítettek, és Jézus pedig nagyra értékelte ezt. Mikor történt? Egyszer volt egy esemény, amikor Jézus a templomban volt. Most nem mondom el, hogy miért, de lényeg az, hogy a felnőttek megijedtek, és elszaladtak. Jézus pedig ott volt egyedül a templomban, és kik jöttek oda hozzá? A gyerekek. És Jézus ugyanúgy, ahogy téged most az anya ölébe vett, Jézus is ölébe vette őket, és a gyerekek féltek Jézustól? Nem. Te félsz tőlem? Remélem nem. Majd megbarátkozunk idővel, ugye? Szóval, és képzeld el, hogy amit a felnőttek nem mertek megtenni, a gyerekek mondták, hogy jaj, de szeretünk Jézus, meg tényleg te vagy az Isten, és milyen jó, hogy itt vagy. És a felnőttek csodálkoztak, hogy a gyerekek milyen jóban vannak Jézussal. Igaz, hogy a gyerekek szeretik Jézust? Így van. Te is szereted, ugye? Ugye? Így van. Mert Jézus szereti a gyerekeket. És a gyerekek meg azokkal tudnak együtt lenni, meg azokat szeretik. Hát, akik figyelnek rájuk. És Jézus lehajolt hozzájuk, beszélgetett velük. És bizony a felnőttek, hogy elcsodálkoztak rajta, hogy ezek a gyerekek valamit tudnak, amit mi nem. Úgyhogy én azt kívánom neked, hogyha felnőttek nem vesznek észre, akkor jelezzél te is, hogy bocsánat, itt vagyok, Jézus engem észrevesz, te is észreveszel? Jó? Szóljál majd a felnőtteknek. És felnőtteknek meg azt mondom, hogy vegyük észre Elenát, ő is itt van. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm a bátorságot, Elena, hogy itt voltál. Nagyon bátor lány vagy. Kedves testvérek, szeretném, hogyha kinyitnánk Lukács evangéliuma 22. fejezeténél, a 31. versnél a Szentírást. Tehát Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. versénél nyissuk ki a Szentírást. Majd olyan igehirdetést fogok tartani, amiben tudatosan több ige van. Rövidebb igék, de több igét fogok felolvasni. És ezeket, ha nem is jegyzi meg mindenki, de délután ezekre visszatérünk. Tehát most itt egy picit pörgősebb, több igei gondolat lesz, de a délután többek között arról is fog szólni, hogy beszélgetünk a jövő keddi könyvtári előadásról, beszélgetünk úgy a gyakorlati dolgokról, de én erre szeretnék majd visszatérni a délutáni alkalom során, hiszen a Zsoltárok kapcsán is az imádságról beszélünk, és itt is Jézus az imádságról beszélt. Tehát Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-32. versét olvasnám el. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos figyelmeztetés volt Jézus részéről, ugye? Érdekes, hogy azt mondja, hogy sátán kikért titeket, én imádkoztam, érted. Többes szám, egyes szám. Nem véletlen, hiszen te leszel valószínűleg a fő kikért, neked lesz a legnagyobb próbád, nyilván ebből ez következik. És hát Péter, tudjuk, hogy ezt nem igazán fogadta el Jézustól. Pedig Jézus, amiket mondott, azok úgy történtek, ahogy mondta, Péter mégsem fogadta el. Vajon elképzelhető-e az, hogy bennünket kikér a sátán? Ugye ismerjük ezt a fogalmat, hogy mit jelent ez, hogy kikér a sátán. Hát ez történt Jobbal is, igaz? Vagy van a második krónika 32. fejezet 31. versében egy rész, ahol egy királyt kért ki, úgymond a sátán. Ez érdekes dolog egyébként, azt mondja, hogy Krónika 2, 32-31-nek a végén azt olvassuk Ezékiás királyról, hogy de mivel a Babilónia beliek fejedelme követeivel megbarátkozott, akiket őhozzá küldtek, hogy megtudakozzák a csodajelt, amely a földön lett, ezért elhagyta őt az Isten, hogy megkísérteni őt, és meglátná, mi volna az ő szívében. Ez egy nagyon különleges, igen? Hát azt mondjuk, Isten soha nem hagy el. Nyilván nem olyan mértékben hagyta el, mint Jézust a kereszten, de ugye mi a kikérésnek a lényege az Isten részéről, hogy megvizsgálja, hogy mi van a szívünkben. Tehát ez egy olyan, mint egy tanulónak a vizsgai időszak, igaz? És ami itt a fő gondolat, és amit szeretnék itt kihangsúlyozni, az Jézus imádsága. Tehát azt mondja, hogy viszont ebben a csatában, ahol te vagy, és sátán, nem vagy egyedül, mert én imádkozom, érted. Ugye? És itt mi ennek a lényege, hogy gyakorlatilag a mennyei haderők, azok bekapcsolódnak a küzdelembe. Hát ugye én mindig ezt mondom a testvéreknek is, testvérek, nem látjuk az imának a következményeit, de mindig van az imának következménye. Tehát onnantól kezdve felhatalmazzuk az Istent, hogy az Isten részt vegyen a küzdelmeinkben. És nagy baj, hogyha az Isten kimarad ebből. De nekünk fel kell őt hatalmazni. Ajtót kell nyitni. Ugye az ajtó előtt állok és zörgetek. Ajtót kell nyitni. És hát Jézus tökéletesen tudta, hogy Péter jellemében komoly hiányosságok vannak, ugye? Többek között az önfejűség, a magabiztosság, a sértődékenység, hát bizony sértődékenység, az is egy elég ördögtől való dolog. A szűklátó körülség az, hogy Péter a saját érdekeiben gondolkodott, de például a többiekkel nem volt annyira együttérző. Tehát arra figyelt, hogy ő vele most éppen mi van. Tehát, és ezt úgy nem is tudta. Tehát ugye vannak az embernek vakfoltjai, vannak olyan területek a gondolkodásában, hogy ő ezt nem is feltételezi, hogy itt van valami hiányosság, igaz? És ugye mi volt az egész imának a lényege? Mert hogy a mai alkalomnak a fő gondolata ez, hogy hogyan imádkozzunk másokért. Erről fogunk most közösen gondolkodni. Ugye szoktunk együtt imádkozni. És én már annak is nagyon örülök, hogyha valaki mer imádkozni a többiek jelenlétében, és mindenkit bátorítok rá, hogy merjen, mert hogy ilyenkor egymást erősítjük, és nagyon különleges dolog a közös imádság. De amikor másokért imádkozunk, akkor hát ugye mit szoktunk mondani? Segítsd meg, védd meg, ilyeneket. Ugye? És itt meg mi a Jézus imádságának a célja, hogy te azért megtérvén. Ugye? Tehát a jellembeli változás. Nem azt kérte, hogy én azért imádkozom, hogy téged ne kísértsen meg a sátán, vagy ne kérjen ki. Az már egy alaphelyzet, hogy ki kért. Hanem, hogy ez a jellemfejlődésed érdekében legyen hasznos. Ugye egy nagyon, nagyon, nagyon furcsa helyzet ez, ahol vagyunk, mert ezt mikor mondja el Jézus? Hát a golgotai áldozat közvetlen a golgotai áldozat előtt, ugye? Az apostoloknak elvileg az lett volna a feladata, hogy Jézusért imádkoznak. És ki imádkozik értük? Hát, még mindig Jézusnak kell értük imádkozni. Tehát, hogy ez az egyetlen pont, ahol nagyon nagy szüksége lett volna Jézusnak arra, hogy imádkozzanak érte. Ugye tudjuk a Gecsemáné kertben is. És Jézus nem sértődik meg. És tudjuk azt, hogy a Gecsemáni kertjébe hihetetlen lelki teher kezdett rá terhelődni, és döbbenetes, hogy Jézus mégis, még akkor is a tanítványokért imádkozik. Tehát ez valami mennyei, ahogy Jézus ebben a helyzetben is túl tud látni a saját érdekein, és érzékeli a tanítványoknak a szükségleteit, és a tanítványoknak a lelki szükségletét. Ugye van a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 14. versében egy ilyen általunk is jól ismert ige, Zsidó 4.14-ben így hangzik, hogy megvárom, míg kikeresitek. Így hangzik. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de bűnt nem követett el. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ismerjük ezt az igét. Ugye egy hihetetlenül erős gondolat az, hogy Jézus áthatolt az egeken. Tehát oda, ahova ember nem tudott volna eljutni. Áttörte a bűn, a halál falát. És Jézus most közben járóként is ugyanezzel az erővel küzd értünk. És ugye, ami itt a lényeges, hogy amikor elkezdünk másokért imádkozni, akkor bizonyos, hát lelki akadályokba ütközünk. Egyrészt, hogy a másik embert még annyira se ismerjük, mint magunkat. Igaz? Másrészt, amikor megismerjük a másik embert, na hát akkor meg sokszor azon akadunk meg, hogy hogy lehet ilyen a másik, igaz? És Jézus nem botránkozott meg, hanem megindult a mi gyarlóságaink felett. És ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és itt az igéből majd látni is fogjátok, hogy a Korintusi első levél 9. második fejezetét fellapozzátok, hogy amikor másokért imádkozunk, akkor felveszünk egy terhet. És tudjátok, különösen akik fizikai munkát végeztek életükben valaha, hogy bizony, hogyha rosszul hordozzuk a terheket, akkor meg tudunk sérülni. Ugye? Itt van Miklós is, most érkezett haza a síjelésből éppen. Hát, 85 évesen tudja a technikáját, hogyan kell síjelni, mert különben megsérült volna, de hála jó Istennek szépen hazajött. Nem így Horváth Gábor. Ismeritek a Horváth Gábort, ugye? Ő viszont hatalmasat esett, most már úgy néz ki, hogy nem súlyos a fejsérülése, de szédül, feledékeny, és leesett a lépcsőről ma reggel is, vagy tegnap reggel. Szerdán operálják, ő is síjelni volt, neki nem sikerült annyira a síjelés. Például érte is imádkozhatunk. Na, szóval visszatérve ide. Ha nem jól vesszük fel a terheket, akkor sérülni fogunk. És a másokért való imádságnak az egyik nagyon fontos titka, hogy ne egyedül próbáljunk meg a magunk eszére támaszkodva tanácsokat adni az Istennek, hogy Istenem, hát én ember, megmondanám neked, hogy te mit csinálj azzal a másik emberrel, ugye? Ha neheztelünk rá, akkor megmondjuk, hogy Urunk, fedd meg, hogy vegye észre végre a bűneit. És akkor megnyugszunk, hogy mi megtettük a kötelességünket, ugye? Vagy éppen belefáradunk abba, ez a másik véglet, hogy egyrészt magunk próbálunk okoskodni a másiknak, hogy belefáradunk abba, hogy hát nem változik, akkor most azt mit küzdjek érte. Ugye Péter 3,5 évig nem mutatott, legalábbis ebben a kérdésben változást, hogy nem tudta Jézus áldozatát elfogadni. Ugye emiatt volt az ellenségeskedés is, mert ugye Péter és társai nem arra készültek föl, ami éppen következett. Ők a földi királyságot várták. Miért? Hát mert még egyszerűen nem fordult meg a gondolatukban az, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hanem ők még mindig versengtek egymással, és ugye ebben a helyzetben mondta Jézus, hogy itt most olyan irányból fog a támadás érkezni, amire ti nem számítotok. És hát nem is számítottak rá. És Jézus mivel nem emberileg imádkozott értük, ezért nem botránkozott meg rajtuk, hogy még mindig nem értitek, még mindig nem sikerült megváltozni, még mindig nem tudunk összhangban működni. Hát Jézus türelmes, de miért? Mert tudja az, hogy ez majd, ez végig az Isten kezében van, de emiatt azért meg is oldódik, jó helyen van. Tehát gyakorlatilag ez egy művészet, hogy úgy venni föl a terhet, hogy közben ne egyedül hordozzam, hanem valahol, hát ugye így van az iga is, nem? Az igavonó állaton is. Rajta van egy teher, de az a teher az pont arra való, hogy elossza a terhet a vállán, meg a nyakán, és ne folytsa meg azt az állatot. Na nézzük meg a Korintusi első levél második fejezetének 9-től 12. versig terjedő részét. Tehát 1 Korintus 2, 9-től 12. versig terjedő rész. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket megvizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait. Tehát mi se tudjuk a másik ember dolgait, jellemzőit, szükségleteit, belső küzdelmeit. Tehát nem látunk bele. Ezért az első dolog az, hogy imádkozni kell az imádság lelkiért. Ugye van egy másik nagyon jó ige is a római levélben, hogy mi nem tudjuk, hogy mit és hogyan kérjünk, de maga a Szentlélek esedezik értünk ki nem mondott fohászkodásokkal. Tehát az olyan, mint egy rádióhullám, ugye, amikor régi rádiókon ilyen kis keresővel kellett ráhangolódni az adott hullámhosszra, hát nekünk is rá kell hangolódnunk a Szentlélek hullámhosszára. És akkor már nem a magunk kéréseit fogjuk kérni, hanem azt, amit az Isten mond. Szóval visszatérve ide, 1 Korintus 2.11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem csak az ember lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem csak az Isten lelke. Mi pedig nem e világ lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk. Szeretném, hogyha kinyitnátok a 2. Korintusi levél 5. fejezete 11. versénél is az igét. Tehát ugye miről szólt ez az ige? Arról, hogy gyakorlatilag, amikor mi lecsendesedünk, időt szánunk arra, hogy valakiről gondolkodjunk. Nem csak egyszerűen a nevét elmondjuk, hanem gondolkodunk róla. Megpróbáljuk megérteni azt, hogy az Isten hogyan tekint rá, és kérjük, hogy az Isten lelke most bennünket tanítson, bennünket vezessen. Akkor kezdjük ezt az embert meglátni. De ez egy folyamat, ugye? Jézus is hosszabb ideig imádkozott Péterért. És ugye, ahogy ez az ige is mondta, hogy amiket szem nem látott, amiket fül nem hallott, tehát kinyit egy perspektívát. Megértjük azt, hogy az Isten most éppen miben dolgozik, hol tart azzal az emberrel. Tehát nem nekünk kell egy embert megmentenünk, vagy nem nekünk kell egy embert saját erőnkkel kihúznunk a sárból, hanem Isten munkálkodik értünk, és nekünk meg kell találnunk ebben a munka folyamatban a saját helyünket. Nem mi fogjuk elkezdeni, nem mi fogjuk befejezni ezt a folyamatot, mi egy pici fogaskerék vagyunk a rendszerben, de ha jó helyen vagyunk, akkor el tudjuk végezni ezt a feladatunkat. És ez egy nyugalmat is ad. Tehát gondoljátok meg, most bocsánat, magamról csak egy gondolat, lelkész vagyok, és én igyekszem mindegyikőtökért imádkozni. Majd még beszélek erről az ima naplómról is, ez az ima naplóm, hogy emberileg ez lehetetlen, és nem ti vagytok csak akikért imádkozom, hanem még sokakért. Hogy tudom én ezt a munkát elvégezni, ha nem az Istennel? Tehát Isten nélkül ez teljesen lehetetlen. Jó, olvasom a Korintusi 2. levél, 5. fejezet, 11. versétől is az igét. Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilvánvalóak vagyunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyilvánvalóak vagyunk, mert nem ajánljuk ismét magunkat nektek, hanem alkalmat adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk, Istenért, ha eszesek vagyunk, érettetek van az, mert Krisztus szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Tehát magyarul az önző emberi gondolkodás szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ugye ezt sokszor magunkra gondoljuk, hogy hát igen, mi újjá születtünk. Ez igaz. De hogyha az Isten újjászületett, az Isten újjászült bennünket, akkor a többieket se ugyanúgy látjuk már. És ez a titka ennek az egésznek, amit itt Pál megfogalmaz, hogy Krisztus szerelme szorongat bennünket. Biztos ti is átéltétek már olyan pillanatokat, amikor az Isten valami különleges szeretettel töltött be benneteket, és ti magatok is meglepődtetek azon, hogy hát hogy vagytok képesek ilyen szeretetre. Ez a szeretet, amiről Pál is ír, ugye, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és soha el nem fogy. Ez valami hihetetlen, ugye, ez nem egy emberi. És elsősorban, tehát nem csak azért az emberért kell imádkozni, hogy Urunk, ezt vagy azt tedd vele, hanem Uram, tudjam szeretni azt az embert. Hogy képes legyek, hogy alkalmas legyek erre. Tegnap este elmondtam egy történetet, és ne haragudjatok, akik tegnap este ott voltak az áhítaton, azok hallották, de akkor most még egyszer meghallják, de azok kedvéért mondom el, akik viszont nem hallották. Volt egy hölgy, aki a második világháborúban a családjával együtt zsidókat mentett. Corrie ten Boom-nak hívták. Nagyon ismert személy volt ugye a második világháború után, és nem csak zsidókat mentettek, hanem őket feljelentették, és bizony ők is koncentrációs táborba kerültek, Ravensbrückbe. És rettenetes kínokat álltak ki, az apukáját azonnal megölték, a nővére hosszú szenvedés után néhány nappal a felszabadítók megérkezése előtt halt meg neki. Rettenetes lelki sebei voltak emiatt. És elkezdett saját gyógyító terápiaként is arról beszélni embereknek, hogy meg kell bocsátani. És ilyen előadásokat tartott Németországban. Ott ugye az emberek borzasztóan meg voltak rendülve, hogy ők részt vettek egy népirtásban, és nagyon sokan ugye elhitték azokat a hazugságokat, amit a harmadik birodalomban képviseltek. És azon ő megtartotta az egyik előadását 2 évvel a háború után, 1947-ben, és így már rendezgette a kis papírjait, már mentek ki az emberek. Ilyenkor nem szóltak az emberek semmit, szépen csendben mentek ki, és egyszerre csak elindult egy férfi felé. És így ránézett, és látta a kabátját, látta a kalapját, és a következő pillanatban pedig már az elméje azt vetítette ki, amit pár évvel ezelőtt Ravensbrückben látott, a kék egyenruha, a halálfejes sapka, ez egy őr volt. Méghozzá a legkegyetlenebb őrök egyike, akinek rendszeresen korbács volt ide az övébe tűzve, és korbácsolta az embereket, őt is megkorbácsolta, úgyhogy ő mesztelen volt, szóval borzasztó dolgokat, a megaláztatás, a kínzás, a kegyetlenkedés legváltozatosabb formáit élte át. És elindult ez a férfi felé. És ő meg nem tudta, hogy mi lesz. És az ember megállt előtte is, mindenféle ilyen nagy érzelmek nélkül azt mondta, hogy asszonyom, én is őr voltam Ravensbrückben. A nő akkor tudta, hogy igen, nem ismert meg. Azt mondja a férfi, hogy én keresztény lettem, és most azért is jöttem, hogy átéljem az Isten megbocsátását. És szükségem van arra, hogy ön is meg tudjon bocsátani nekem. És kinyújtotta a kezét, hogy meg tud nekem bocsátani. És ez a hölgy, ugye abban a pillanatban átérzett minden dühét, fájdalmát, haragját, és magában imádkozott és fohászkodott, hogy Uram, most adj nekem erőt. Én ennek az embernek nem tudok megbocsátani. Ez az ember, ez gyűlölöm ezt az embert. Az apám, a nővérem halálához is köze van. És ahogy ezt így kimondta a Jóistennek, hogy adj nekem ehhez erőt, mert én meg akarok bocsátani, abban a pillanatban így előre lendítette a kezét, de mintha egy rongyot dobott volna oda, hogy mintha nem is az ő keze lett volna, így, tehát így engedelmeskedett, de abban még nem voltak ott az érzések, és azt mondja, hogy amikor kezet fogtam vele, akkor pedig valami különleges hatalom és erő járt át engem. És elöntött az Isten szeretete. És megláttam ezt az embert, hogy ennek az embernek milyen tragédia, hogy ezeket a gonoszságokat elkövette. Ezt nem tudta így kimondani, csak egy borzasztó erős érzés volt, és azt mondta, hogy megbocsátok neked, testvérem. És rájött arra, hogy megtörtént az, amire eddig egyébként emberileg képtelen volt. Az Isten csodát tett. De ez neki is el kellett indítani a kezét, meg persze imádkozni. És sokszor az Isten olyan emberekhez vezet el bennünket, akik nem vonzóak, nem aranyosak, vagy éppen csalódást okoznak. És a mennyei szeretet valahogy független attól, hogy az az ember miket tett. És azt mondja ez a Corrie ten Boom, hogy akkor ott ő megértett valamit az Isten hatalmából. Hogy az Isten hogy szereti az embereket. Döbbenetes maga a történet. És ugye azt látjuk, hogy Jézus is lehetett volna nagyon haragos Péterre, és dühönghetett volna, de benne a mennyei szeretet volt. Ugye, amiről Pál is ír, hogy Krisztus szerelme szorongat bennünket. És gyakorlatilag tudjuk azt, hogy másokért imádkozni, ahogy így most elmondtam, az nem egy egyszerű feladat. Mert olyankor ugye sok mindenre kell figyelnünk, és érdekes módon, hogy Jézus kikért imádkozott a legtöbbet, hát ő kiválasztott 12 tanítványt. Tehát volt egy szűk tanítványi csoport, akikért különlegesen elmélyült imádságot folytatott. Én szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást, Sámuel első könyve 22. fejezeténél. Tehát Sámuel első könyve 22. fejezeténél. Itt van egy ilyen felvillanás, ami az egyik történetben jelenik meg. Sámuel első könyve 22. fejezet 13. versében. Tehát amikor elkezdünk másokért imádkozni, akkor az egy olyan munka, amit fel kell építenünk. Tehát nem az, hogy na most pillanatilag megérint a lélek, és akkor improvizálok egyet, és valamit mondok. Hanem nyilván ilyen is van. De hogy vannak-e nektek olyan embereitek, akár családtag, akár ismerős, akinek a megtérésért komolyan és eltökélten munkálkodtok módszeresen, hosszú időn keresztül. Mert hogy ezek az imádságok igazából azok, amikor az Isten be tud vonni valakinek az Istenhez vezetéséhez, vagy itt ebben az esetben a tanítványá tevéséhez. Tehát a tanítvány az, aki már másokat is tanítványá tesz. Ugye Jézusnak az volt a feladata, hogy ezt a 12 nagyon egyszerű, de tiszta szívű embert arra alkalmassá tegye, hogy majd másokat tanítványá tegyenek, akik majd újabb embereket tesznek tanítványokká, igaz? Tehát ennek a folyamatnak az elindítását kellett megalapoznia Jézusnak. Ezért a Jézus 3,5 évének a legnagyobb erőfeszítése az a tanítványokért történt. És ugye nézzétek meg, itt van Dávid életéből egy történet, amikor ugye az akkori főpaphoz elmegy, és kér tőle segítséget, a főpap ugye odaadja a kardját, bár ugye a Góliát kardját, amivel Dávid legyőzte Góliátot, és utána Dávid elmegy, de jön Saul. És Saul tajtékzik, hogy az ellenségét ugye megsegítette a pap. És így szól Saul király. Miért ütöttetek pártot ellenem te és Isainak fiai, hogy kenyeret és kardot adtál neki, és ő érette, megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint ahogy most történik. És akkor felelt Akimélek a királynak, és mondta, minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, aki a királynak veje, és aki akaratod szerint jár, és tisztelt ember a te házadban. Vajon csak ma kezdtem, Makasztene Istent ő érette megkérdezni? Távol legyen tőlem. Hát itt van egy pap, aki folyamatosan megkérdezi az Istent Dávidért, tehát az aktuális uralkodóért. Döbbenetes, nem? Hogy ezt mondja, egyrészt ugye megsegíti Dávidot, mert együtt érez vele. Ugye ez a kettő együtt működik, hogy imádkozom valakiért, és egyébként meg segítem őt, kapcsolatban vagyok vele, figyelek rá. Ugye? Ha nem imádkozom érte, nem tudok segíteni. Ha nem segítek, nem tudok imádkozni. Tehát ez a kettő együtt működik, és nem maradhat el egyik a másiktól. És itt van ez a pap, és nem is titkolja azt, hogy hát én természetesen segítek, én természetesen imádkozom érte. És aztán az életét is adja ezért ez a pap. De ez a gondolat, ez egy döbbenetesen izgalmas gondolat, hogy ugye azt mondja, hogy megkérdezem érte az Urat. És gyakorlatilag mi mindenben lehet megkérdezni az Urat? Hát ha végig gondoljuk, hogy milyen széles területet érint, vagy mennyi mindenért lehet mással kapcsolatban imádkozni, csak egy pár dolgot írtam föl. Értsem meg, hogy ki is ő. Mi az ő személyiségének a lényege? Milyen képességei vannak, milyen örökséggel született, kik a családtagjai, ugye? Mi a jelenlegi szükséglete? Mi a támadható pontja, ugye? Ha sátán kikéri, akkor hol lehet támadni? Mik a pillanatnyi terhei? A Jóisten adja meg, hogy tudjunk együtt munkálkodni. Hol van közös terület az életünkben? Tudjon elfogadni engem, és ne verjen mondjuk éket sátán kettőnk közé, ugye, mert akkor nem tudok segíteni neki. Mint ahogy sátának sikerült egy átmeneti időre Jézus és Péter közé éket vernie, ugye? Mert Péter bizalmatlanul tekintett Jézusra, és nem fogadta el a tanácsát. És hogy tudom támogatni őt? És itt van ez a lelki gondozói napló. Én ezt úgy írom, hogy minden oldalt számozok, és van egy tartalomjegyzék. Azt írtam ide, ha az üdvösségért bármit tudnánk tenni, akkor bizonytalan lenne, mivel az üdvösség teljesen Krisztuson múlik, ezért bizonyos. Ez csak a jelmondat a füzetemnek. És gyakorlatilag az első oldal egy névsor, tehát az ima névsor. A második ima kérések. Tehát amikor találkozom vele, vagy imádkozom ért, akkor leírom. Mert nem feledékeny vagyok, meg ennyi embert nem lehet fejbe tartani. Leírom, hogy miért imádkozom. Aztán ide írom a tapasztalatokat, ugye? Ez is egy természetes dolog, ha imádkozom, akkor figyelek arra, hogy na akkor most a Jóisten hogyan fog válaszolni, mit mond válaszképpen. És akkor leírok részletesebb esetleírásokat is. És ha emlékeztek rá, akkor mondtam azt, hogy ez egy hosszabb folyamat. Képzeljétek el, hogy például anyukám akkor kezdett el az öcsémért imádkozni, amikor mi először gyülekezetbe mentünk, az pont 30 éve volt, 94-ben. És akkor az öcsém nem sokkal később, nem, hogy jó útra tért volna, de kikötött a francia idegen légióba. Emlékszem, milyen csoda volt, hogy hazatért élve, meg egybe. És anyukám 30 éve imádkozik az öcsémért. És az öcsém járja maga útját, meg kicsit hasonlít Péterhez, önfejű, meg lobbanékony. És gondoljátok meg, hogy most is van egy nagy krízis az öcsém életében, és most jutottunk el ide, tehát 23-as év végén, hogy az öcsém már hajlandó anyukámmal együtt imádkozni. De úgy, hogy már ő is imádkozik. De ez 30 év munkája, és nyilván az anyai szív az képes erre, hogy ilyen szinten kitartson valaki mellett. És most már egyértelmű gyümölcsei vannak, hogy igen, az öcsém most már felvállalja, hogy ő Isten hívő, meg támaszkodik az Istenre. És nyilván ez már egy könnyebb helyzet, amikor már nem csak érte imádkozunk, hanem ő maga is imádkozik magáért. Tehát innentől meg együtt akar imádkozni. Tehát ugye sikerült bevonni ebbe a folyamatba. Ez a Jóistennek a csodája és munkája. És ugye itt is azt olvassuk a Lukács evangélium a 22. fejezetében, te azért megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát nem egyszerűen csak megtérsz, és akkor jó, magadért megtérsz, hanem utána alkalmassá válsz arra, hogy másokat erősítsél. Ugye ez a tanítványátevés folyamata, aminek a lényege az a nagyon komoly imádság. És ha visszalapozunk Lukács evangélium a 22. fejezetéhez, akkor láthatjuk, hogy ez miben is jelent meg, hogy Jézus imádkozott Péterért. Ugye Péter ugyanúgy el tudott volna veszni, mint ahogy Júdás elveszett. Tehát ha nincs ima, akkor nem történnek meg a szabadítások. Ugye tudjuk, ismerjük Ellen White-nak az idevágó gondolatait, hogy jaj azoknak, akikért senki nem imádkozik, illetve imádságra olyan dolgok történnek meg, amik egyébként nem történnének meg. Tehát bevonjuk az Istent a munkába. És nézzük meg, hogy Péter ugyan megtagadja az Urat, de itt egy gyönyörű jelenet van, Lukács 22. fejezet 60. versétől olvasom az igét. Mondta pedig Péter, ember, nem tudom, mit mondasz. Ugye ez a harmadik tagadás. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulva az Úr tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amit mondott neki, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sír. Most gondoljátok meg, hogy Jézust kínozzák, vádolják, éppen arcul csapja a katona, és nem csak arról van szó, hogy ő imádkozik Péterért, és Péter felismeri a helyzetet, és megbánja a bűneit, hanem arról is, hogy ebben a szituációban Jézust a Szentlélek alkalmassá tegye, hogy eszébe jusson Péter, és megkeresse a tekintetével, és ránézzen. Tehát ez ezért egy csoda. Tehát úgy szoktuk ezt olvasni, hogy ja igen, hát ezt tudjuk a bibliai történetben, de gondold meg a te helyzetedben, amikor imádkozol valakiért, és pont ott vagy abban a pillanatban, amikor neki segítségére van szüksége, és segítséget tudsz adni. Hát nem óriási dolog? Tehát ez történik velünk, amikor imádkozunk másokért, együtt érzünk a másikkal, szeretet ébred a szívünkbe, tudjuk hordozni, megbocsátunk neki, és tud az Isten használni bennünket annak az embernek az érdekében, és azt az embert pedig közbe formálja. Tehát óriási kiváltság. Egy rövid kérdéssel szeretném az ige hirdetést zárni. Egy számot mondj ki magadban jelenleg. Hány tanítványod van, akiért imádkozol? Én azt szeretném, ha mindegyikünknek lenne. Nem kell sok. Jézusnak is 12 volt. Lehet, hogy egy, lehet, hogy kettő. De az Úr adja meg, hogy legyen olyan ember, akiért elmélyülten imádkozol, és az Úr kezére helyezed naponta azt az embert. Amen.
Isten áldásával megköszönjük az ige hirdetést, és most a 241. ének első-második versét fogjuk, utána pedig a harmadik negyediket.
imádkozzunk. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, Urunk, hálát adunk azért, hogy Te Péterért imádkoztál, és értünk is közben jársz. Köszönjük Neked, Istenünk, hogy Téged a Te szereteted, a Te mennyei szereteted vezérel, és Istenünk, mi is könyörgünk ezért a lélekért és lelkületért. Urunk, taníts meg bennünket imádkozni, töltsd be az imádság lelkével. Add, Istenünk, hogy kitartóak legyünk az imádságban, és kérünk, Istenünk, add, hogy emberek, akik még nem ismernek Téged, megtaláljanak Téged. Könyörgünk, Istenünk, minden erőfeszítésünkért, akár egyéni, akár közösségi erőfeszítésünkért, amit másokért teszünk, hogy Te legyél ott ezekben a Te lelked által. Te legyél ott, Urunk, az előadás során is, ami kezdődik most kedden. És könyörgünk, Istenünk, arra, hogy a Te lelked vezessen bennünket emberekhez. Kérünk, Istenünk, add, hogy mindegyikünk tudjon imádkozni, mindegyikünknek legyen olyan embere, akit hordoz imában. És köszönjük Neked, hatalmas Isten, hogy Te csodákat teszel, Te belépsz ebbe a küzdelembe, és nem hagysz bennünket egyedül. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, Jézus nevében könyörögtünk. Amen. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, és az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam belé. Törvényt beszél a népeknek, nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Amen.